26. álom. Felkészültem a sportolásra. Fekete újatlan póló és ugyanolyan színű rövid nadrág. Ez a szokásos öltözékem, amikor kocogni indulok. Minden reggel ugyanazon a távon szoktam futni. A lakhelyem mögött zöld gyep húzódott. A füvet rendszeresen nyírták, reggelenként kellemes pázsit illatot szívhattam magamba. A mező mögött erdőbe vezetett a keskeny, földes gyalogút. Ott is szerettem futni, mert a lombok árnyéka barátságos környezetet teremtett. Mivel naponta jártam, sportoltam ezen az úton, szinte minden cserjét fát ismertem. Emiatt tűnt furcsának, hogy nem messze tőlem, előttem egy vastag fatörzs feküdt keresztbe az úton. Amikor legutóbb erre jártam, itt nem volt útakadály. Kikerülni sem tudtam, mert az egyik oldalon a szétágazó gyökerei gátoltak, a másikon pedig a lombok belevágódtak az útmenti bokrokba. A fatörzs mellmagasságig ért, csak nekifutással tudtam rákapaszkodni és átmászni rajta. A következő útszakasz is nagyon furcsának tűnt, elkeskenyedett. A két széle közt mindössze valamivel több mint egy méter lehetett. De nem csak ez volt a furcsa, hanem az is, hogy többé nem a puha földes utat éreztem a talpam alatt, hanem műanyagból vagy gumiból készült úttestet. Amikor ráléptem, mozogni kezdett. Elindult hátrafelé. Előbb sietnem, később szaladnom kellett, hogy a tájhoz képest legalább egy helyben maradjak. Vágtattam, ahogy tudtam. Nem sokára a táj is elindult. Többé nem úgy látszott, hogy egy helyben vagyok, hanem a mellettem suhanó táj is változni kezdett. A fák egyre ritkultak. Cserjé és bozótos terep váltotta fel az erdőt. Azután gyepes, füves rész következett, azt pedig homokos talaj követte. Mindezt csodálkozva és futva vettem tudomásul. A homokos, sivatagos rész végén szabályszerű dús oázis következett. Odaérve már jócskán kifáradtam és megizzadtam. Akkor lépett hozzám egy fiatal, tetőtől talpig fehérbe öltözött nővér. A haját teljesen eltakarta a fehér apáca fityula. Hogy nővér lehetett, azt onnan tudtam, hogy a bal karján széles szalagon egy vörös kereszt látszott. Csak furcsallottam az öltözéket. A mai nővérek köpenye, csábítás céljából, alig takarja el a feneküket. Fejükön parányi fityulát hordanak, hogy a dús hajuk láthatóvá váljon. Szó nélkül a karomra húzta a vérnyomás mérőt, miután felfújta a karpántot, csak a fejét csóválta. Magas a vérnyomása, nagyon magas, ismételgette. Persze, hogy magas, hiszen eddig futottam, válaszoltam. Azt tanácsolta, hogy szerezzek egy olyan vérnyomás mérőt, amely futás közben mér, és egyben a lefutott távot is regisztrálja. Hosszan magyarázta a készülék előnyeit. Igyekeztem elmondani, hogy nekem olyan mindegy, hogy 8 vagy 9 kilométert futok. Akkor szoktam abba hagyni, amikor úgy érzem, hogy elég. Meg sem hallgatta érvelésemet, hanem tovább magyarázott. Akkor jöttem rá, hogy nővérnek álcázott kereskedőről van szó. Nem az én egészségem érdekli őt, hanem az áru értékesítése. Látván, hogy nincs foganatja a kereskedői szellemének, egyszerűen eltűnt. Én is tovább mentem. Az út egy óriási Buddha fejjel végződött, mintha a hatalmas nyitott száj elnyelte volna az utat. Úgy éreztem, be kell sétálni a szájüregbe. Nem féltem ezt megtenni. Miután besétáltam, akkor tudtam meg, hogy tulajdonképpen fából és papírból készült díszlet az egész. A kulissza mögött egy egész város terpeszkedett. A hétköznapi alacsony, egyemeletes fából és papírból készített lakóházak Japán valamelyik falujára emlékeztettek. A keskeny utcák tele voltak járókelőkkel. 20. századi öltözéket viseltek. Ez elütött az épületek stílusától. A járókelők közé keveredtem. Ibolya és Esznándi, akiket a színművészeti főiskoláról ismertem, hozzám léptek. Ibolya inget és hosszú nadrágot nyújtott át. Jó lenne, ha ezt fölvennéd, szólt, mert látta, hogy túl sportosan vagyok öltözve. Amikor megtettem, mindhároman tovább mentünk a település központja felé. Sok férfi és nő kimonót viselt. Egész keveredés volt a ruhát illetően. Középkori és mai öltözékek váltakoztak. Akkor néztem meg jobban Ibolyát és Nándit. Ibolya újatlan, egyrészes, festett sejemruhában pompázott. Hol is lehetne igazán kiváló sejmet találni, mint a Távol-Keleten? Az egyenes, rövid, több színnel színezett ruhát csak a derekán kötötte át fekete sejemövvel. Fiatalosnak hatott benne. Nandi európaiasan pólóban és farmernadrágban volt. Hát ti hogy kerültetek ide? Talán vendégeskedik a Szabadkai Színház? Tettem fel a kérdést. Nem, mi turisták vagyunk, válaszolt Esznándi. Valahogy a tömeg szétoszlott és elénk tárolt a központ egy hatalmas vasból és üvegből készült épülettel. Ez a múzeum, ide kell bemennünk, utasított Ibolya. A hatalmas teremben két sorház várt ránk. Tradicionális japán házak voltak. Ennek megfelelően a házak fából és papírból készültek. A kis 5x5 méteres építményeket szögletes oszlopok és faszerkezetek tartották. A megemelt padló arra szolgál, hogy a fa ne rothadjon el. Ennek ellenére a ház sor végén olyat is láttunk, amely teljesen összedőlt. Az építmény egy halom gerendából, deszkából és kartonlemezből állt. Voltak olyanok is, amelyeket átrendeztek, felújítottak, és képeket, meg különféle dísztárgyakat tároltak bennük. A kereskedők főleg fiatalok voltak, és az Ibolyáihoz hasonló sejemruhát viseltek. Lényegében nem volt valami látványos a múzeum, ezért ott hagytuk. Kifelé menet német akcentusú halihózást hallottunk. Német turisták érkeztek. A férfiak tiroli nadrágban, sörös kancsóval a kezükben, libasorban, ordibálva rohantak be a csarnokba. A kint sétáló japán asszonyok meg voltak rökönyödve a turisták viselkedése miatt. A múzeum előtt is voltak dísztárgyárusok. Ibolya odament az egyik kimonóba öltözött asszonyhoz, és megkérte, hogy tanítsa meg test- és kézmozdulattal köszönteni a vendéget. A fiatal nő eljátszotta a mozdulatokat, Ibolya utánozta. Néhány próbálkozás után meg is tanulta. A többi elárusító padlógyéként is reprodukciókat árult. A festmények jó részt japán tájképeket ábrázoltak. Én festményt szerettem volna vásárolni. Tudtam, hogy a középkori festmények nagyon drágák, ezért a reprodukciók érdekeltek. De abból is csak olyan, amelyik meg van számozva, és 10-nél több nincs belőle. Sajnos olyat nem találtam a piacon.